megoldani ezt a helyzetet. Említetted Mexikót, nyilvánvaló, azt gondolom, hogy most megőrülnek az emberek, itt érdekel a foszi VB, hogyha itt van Isaac Del Toro kerékpárban. Nem, hát nyilván itt nagyon sokan vannak, és nagyon sokan élnek a labdarúgással is. A csapat, a válogatott már jó teljesítményt nyújt, teljesít, de most itt vagyunk a kerékpárban ugyanazon a szinten, mint a foszi VB, és hát ez tényleg hihetetlen.
A Sportvilág végén a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet. Ne feledjék, 22 órától Brazília-Norvégia labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében, élőben az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban. Viszont hallásra!
A Sportvilágot hallották.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Tizenegyedik rész.
Ezernyolcszáznegyvenben nagy elevenség jellemezte a pozsonyi fővárosi életet. Országgyűlés volt, mely ezt a tisztes hajdankori fővárosát Magyarországnak rövid időre galvanizálni szokta. A jelenlevő delnőket ezúttal egy fiatal férfi arca hozta különös izgalomba, aki ott ült tarnavári hétszemélynök páholyában, szemközt a szeptemvír névvel.
Zoltán, ön miatt felgyújtják a delnők ezt a páholyt. Az egész világ látcsövei ide vannak irányozva. Kérem, védje önmagát egy kissé.
Hogyan?
Hát vegye fel távcsövét, s nézze vissza az önre nézőket. Ha nem mer rájuk visszanézni, meglátja, hogy megigézik.
Az ifjú körbehordta távcsövét. Kőcserepjék páholyához érve reszkető kézzel tette le szemüvegét. Vilma háttal ült a színpadnak, halomány arcát feléje fordítva.
Nos, mi lelte önt? Hogy elhalványodott egyszerre?
Én? Dehogy. Vakmerő mozdulattal nézett ismét a szemközti páholyokra. Éppen szemben velük ült egy előtte egészen ismeretlen család, két agdelnő kétfelől és azok között középen egy szép, fiatal, viruló leányka, vidám, piros és mosolygó. Oly ismerős és mégis oly ismeretlen, ki, amint észrevette, hogy az ifjú odanéz feléje, bizalmas fejbólintással üdvözölte, ismerősen mosolyogva felé.
De mi lelte önt most újra, kedvesem? Most megint úgy elpirult, hogy a szeme fehérjéig piros. Ön nagyon fogékony az igézetek ellenében.
Nem tudom, valami ismerősöm köszöntött, akit nem ismerek.
Hol ül?
Itt éppen velünk szemben. Két éltes delnő között ül egy szép fiatal leány, aki kétszer is üdvözölni látszott, és én nem tudom, hogy ki lehet.
Azok Szenci grófék. Az öreg grófné és az akhajadon testvére. De a leányt bizony én nem ismerem. Bizonyosan valami unokája lehet a grófnénak, akit valahol Kolostorban neveltek ez idáig.
Szenciék? Nem emlékszem rá, hogy ismertem volna őket.
Az előcsarnokban már megindultak a távozók kis csoportjai. Az utolsó darabok járták már, a páholyi közönség egy része nem várta be a végét az előadásnak, hanem igyekezett a tolongást megelőzendő hamarabb távozni.
Zoltán! Jó estét, Zoltán!
Az ifjú az egész paradicsomot érezte hirtelen magára szakadni. E csilingelő hang elárulta neki, hogy ki az ő szép ismeretlenje. Ez az ő kicsikéje, Szentirmai Katinka. Már ékes hajadon, és ő nem ismert volna rá, pedig minden nap gondolt rá. Elment volna mellette, és a szépsége látásán érzett bámulatot hűtlenségnek vádolta volna magában a régi eszménykép iránt. Pedig Katinka megismerte őt. Lám, elfeledte arcát mindenki, aki évekkel ezelőtt látta, és ő rá tudott találni a férfikor által átidomított vonásaira a hajdani játszótársnak, az édes testvérnek.
Mennyivel szebb lett az én kedves kicsikém, amióta nem láttam. Még szebb, mint képzeletemben magam elé bírtam hozni. Már nem ismerném őt az én kicsikémnek nevezni, hisz oly karcsú, oly délceg hajadon lett azóta. Aztán talán nem is szabadna azt többet tenni, ki tudja. Sok idő elmúlt azóta. Emlékezik-e még azokra a boldog óráira, a gyermekábrándoknak, amik csak úgy tűnnek elő, mint az álom? Vajon emlékezik-e még Katinka, hogy miket mondtunk egymásnak, mikor ott ültünk a magányos jávor alatt, hogy soha sem fogjuk egymást elfeledni, hogy amilyen véghetetlen ideig kell még élni, amíg mindketten felnövünk, olyan véghetetlen örömmel fogunk gondolni egymásra.
Ők Szentirmainé közeli rokonai voltak. Őszintén örültek rajta, hogy Zoltánt megismerhették, kit még azelőtt nem láttak. Reményüket fejezték ki, hogy őket gyakran meg fogja látogatni az országgyűlés alatt. Szentirmaiékkal együtt laknak. Akárhozatos akadályt Zoltán és Rudolf között ők sem ismerték.
Örömmel teszek eleget meghívásuknak, valahányszor csak tehetem.
Az nagyon szép lesz.
Elvárjuk, Zoltán. No, de hol a hintónk? Az a semmiházi már bizonyosan megint leitta magát. De mehetünk akár gyalog is, hiszen az idő szép, holdvilág van. Zoltán, lesz olyan jó, hogy elkísér bennünket? Ám bár kissé messze lakunk.
Mi sem természetesebb, hölgyeim, szolgálatukra.
Köszönöm, Zoltán. Mi csak egymásba szoktunk kapaszkodni Judittal. Ő az én kavallérom, én pedig az övé. Tudja, ő kisasszony, én pedig özvegyasszony vagyok. Akármelyikünket megszólna a gonosz világ, ha egy nőtlen legénnyel látnán a karon fogva menni. Maradjon ön Katinka mellett. Csak ne szaladjanak olyan nagyon előre, mert a mi lábaink már nem olyan frissek, mint voltak Napóleon idejében.
Mennyi mondani valójuk, mennyi hallgatni valójuk volt. Ó, arra kevés volna egy hónap, egy év, egy egész élet. Most is az az őszinte gyermek volt mind a kettő, akinek egymás előtt nincsen titka, aki nem rejtegeti sem örömét, sem bánatát, sem hajlamait, mert tudja, hogy azok mind osztva vannak. Zoltán gyönyörködve függött szemeivel a leányka ajkain. Mennyi boldogság csak hallgatni is ez ajkak beszédét, s mennyi édes van még azokon túl.
Milyen boldog álmai voltak ezen az éjszakán. Egész gondatlansággal engedte át lelkét azoknak. Egy édes mosolygásból állt az egész jövő előtte, melytől elfeledett mindent, ami elmúlt. A kedves álomból pitvarnoka ébresztette, egy levelet nyújtva át neki.
Kedves Zoltán, ön feledni látszik, amit nekem ígért. Ha azt nem akarja, hogy én menjek el Pozsonyból, akkor önnek kell eltávoznia innen. Szentirmai Rudolf.
Reszketek. Én reszketek. Azt hittem magamról, hogy bátor, hogy erős lelkű vagyok. Úgy reszketek egy ismeretlen gondolattól, mint félénk gyermek az éjszakai hangtól. Meg kell tudnom, milyen titok az, mely köztem is a Szentirmai család között áll. Hol kezdjem? Először is rögtön el kell utaznom Pozsonyból. A gőzös reggel indul, még azzal elmehetek. Pestig bizonyosan.
Amint Pesten kikötött a gőzös, Zoltán régi barátja Kovács szállására hajtatott. Kovács már ekkor egy éve Pesten lakott, mint a kárpáti család ügyvédje.
Tarnaváriál a heveskedés, gorombáskodás csak modor volt. Valódi fogékonysággal bírt a becsületes, őszinte jellemek iránti tiszteletre, s ha szerette is a zsarnok szerepét, de egyesítette abban a pártfogójét is.
Zoltán napközben gyakran bevetődött Kovács író szobájába, s gyakran meglepte az ügyvédjét. Egyszer mégis oly váratlanul lepte meg barátját, hogy annak a nagy sietségben nem maradt ideje valamennyi írományt jól összenyalábolni. Egy vékony csomag az asztal alá hullott.
Béla Kárpáti kontra Zoltánum Kárpáti et Rudolfum Szentírmai.
Ez hát a göcs. Micsoda pöröm van én nékem Abellino bátyámmal?
Ugyan ne turkáljon az írásaim között nagyságod.
Hát turkálok én. Ez leesett a földre, s én felvettem.
No, hát legyen szíves ideadni.
Mindjárt. Mindjárt, jó barátom. Hadd nézzek egy kicsint bele.
Kegyeskedjék nem kibontani azt. Ott minden szépen rendben van szedve alfabét szerint. Kallódjék csak el belőle egy irat, akkor aztán én felforgathatom megint az egész levéltárat, amíg ráakadok.
De hiszen nem hányom el. Nézze meg az ember, hogy félti ön tőlem a saját peremet. Csak szabad tudnom, hogy mi van a saját peremben.
Ugyan mit nézhet egy unalmas osztályigazítási peren? Ez csak gyermekies kíváncsiság.
Hozzám fér.
Ó, kedves Zoltán, ne nézzen azokba az átkos iratokba.
Mi van ebben az írásban?
Isten ne engedje, hogy ön e kérdésre valaha választ kapjon. Én mondom önnek hitemre, becsületemre, hogyha valaha ön olyan emberre akad, aki azt tanácsolja önnek, hogy ez iratokból csak egy sort elolvasson, az önnek halálos gyilkos ellensége.
Barátom, igaz jó barátom, ön tudja, hogy engem egy ismeretlen végzet évek óta keserűen üldöz. A legboldogabb reményt, amihez ragaszkodtam, valami láthatatlan ok, valami sejthetetlen átok mindig széttépi szemeim előtt, hogy nekem bűnhődnöm kell. Nem tudom, miért kell kerülnöm azokat, akiket szeretek. Van-e e pernek összefüggése azzal az átokkal, ami az én szívembe van égetve?
Én nem felelhetek önnek.
Úgy itt lakik a kísértet!
Uram, édes jó uram! Hiszi ön azt, hogy van a világon ember, aki önt nálam jobban szereti, egyet kivéve?
Csak azt az egyet ne említette volna ön most!
A szemem könnyezik, és a szívem reszket, amint itt kérem önt. Ha az a másik itt volna, éppen így könnyezve, reszketve könyörögne önnek. Vesse el kezéből azt az iratot, mert átok és lélekkárhozat van annak minden soraiban. Azon perctől kezdve, amidőn ön azokat megismeri, megszűnik ön fiatal lenni, és megszűnik ön szeretni tudni, és megtanul gyűlölni, irtózni, iszonyodni. Adja ön azt az írást nekem vissza, és ne fürkészze én nálam a titkokat, miket Isten irgalma örökre takarva tartson minden ifjú lélek előtt. Ön olyan ártatlan, mint egy gyermek, bár oly érett, mint egy férfi. Legyen önben elég férfi erő lemondani e kárhozatos tudnivágyról, s menjen ön azután örülni az életnek, amit tele gyönyörrel áll tárva ön előtt.
Édes jó barátom, mi az évek alatt megtanultuk egymást ismerni. Láthatott ön sok veszélyes próbával szemben. Bizonyságot tehet róla, hogy remektem, hátráltam-e valamelyik előtt. Ha nem is mondaná, szívem borzadája érezteti, hogy amilyen veszély torkában sem az égő hajón, sem az indusok berkében, sem a tűzokádó krátere előtt nem voltam, olyan előtt állok most. De én meg akarom azt ismerni. Ha a halál van ebben az írásban, el akarom azt olvasni. Ha az ördög lakik is benne, előhívom azt onnan. 3 év óta futok egy névtelen kísértet elől. Meguntam már a hátrálást. Szembe akarok vele fordulni, és meg akarom tőle kérdezni, hogy hívják és miért üldöz. Én meg akarom ismerni ezt a pert, és esküszöm, hogy nem ijedek meg, akármire találok benne.
Súlyosan volna ön büntetve esküvésért, ha azt tenni.
Fogom tenni.
Az én tudtommal nem. Én becsület szavamat adtam egy férfinak, akit ön
épp oly mértékben szeret, mint amelyben én becsülöm, hogy soha önt e per tartalmával megismertetni nem fogom, nem engedem. Én becsület szavamat adtam erre. Most tessék felbontani az iratokat.
Ebben az esetben nem cselekedhetek becsület szava ellenében.
Köszönöm. Köszönöm.
Azért ne higgye ez a kísértet, hogy nem fogok vele beszélni.
Kovács 3 hétig hírét sem hallott a védencének. Ez alatt saját házába költözött, melyet egykor az öreg nábob annak az örömére építetett, hogy neje Pesten kíván lakni, de amelyben nem lakhatott soha sem ő, sem felesége. Felkereste a legvidámabb társaságokat, sietett egyik mulatságból a másikba. De mindenütt arra figyelt, nem hallani-e valami neszét annak, amit ő meg akar tudni. Végre nyomára jött, hogy ellenfelének ügyvédje Maszlacki. Egy ízben összetalálkozott vele, és előhozta neki az ügyet. Az ügyész finomul kicsúszott a kérdezősködések alól, biztosítva Zoltánt, a védencnek addig, amíg nagykorúságát el nem éri, nincs befolyása az ilyen ügyekre.
Jó napot, Bogozi. Mit csinál itt?
Ebédelek, ahogy látni tetszik.
Konfekt talán?
Nem konfekt, bizaz, mert ez ebéd. A dinnyéjét megettem vacsorára, a magját ebédre hagytam. Ilyen a szegény legény sorsa gazdag városban.
Hát még mindig a régi állapotban van.
Az a bajom, hogy nem vagyok.
Tán ismét nem sikerült a cenzúra?
Az a nagy baj, hogy sikerült.
Hogy?
Hát addig, amíg jurátus voltam, csak akadt exmissziom, akcidenciám. De amióta felesküdtem, elestem ettől a jótól. És most csak abból éldegélek, amit a körmölésből kapok.
Hát nem folytathat pereket?
Ugyan kibízná rám a perét.
Már miért?
Mert attól félhetne, hogy a felperest egzekváltatom, vagy beiszom a perét, vagy egy kézre játszom az ellenfelével. Tudja, szegény embertől mindenki telik.
Tehát most mivel foglalkozik?
Mondtam, hogy körmölgetek.
Még mindig Maszlacki úrnál?
Nála is. Másutt is, aki fizet. 10 krajcárért írok egy évet. Ha tud valakit nagyságot, utasítsa hozzá, majd én felkeresem.
Most jut eszembe, magamnak is volna valami iratnivalóm.
Az Isten áldja meg, nagyságos úr. Ne bízza másra. Én leírom egy szóhiba nélkül. Olyan szépen, mint a mecve volna. Sok-e?
1 egész per. Hanem egy kis utánajárás is kell hozzá.
Előkerítem én. Hol van? Elmegyek érte Erdélybe is, ha parancsolja.
Nincs olyan messze. A kárpáti kontra kárpáti et szentírmai pert akarnám leíratni.
Hisz az legkönnyebb. Nagyságos fiskálisa, Kovács, minden percben kiveheti.
Igen, barátom, de azt akarom éppen, hogy ő ne tudjon felőle. Mert az a szándékom, hogy az így leírott pert majd elküldöm Londonba egy híres jogtudósnak, hogy adjon tanácsot iránta. Nem akarnám Kovácsot azzal megbántani, hogy megtudja, miszerint másutt is kérek véleményt az övé mellett.
Úgy, értem. Tökéletesen értem. Tehát ezt nem szabad senkinek megtudni. Ne féljen, nagyságod, azért meg lesz az. Majd rálesek, mikor Maszlackihoz kerül a per. Egy éjszaka fennmaradok, s míg ő alszik, az alatt lerápiálom az egészet, azután majd leírom abból tisztán.
Fogja ezt előre. 10 arany. Ha meg lesz, még 10 ennyit adok.
Csak nem bolondult meg. Nem tudok én ebből visszaadni. Uram, sárgát tetszett adni fehér helyett.
Csak hadd maradjon. Ha le van írva a per, 100 aranyat kap érte.
Legalább tartson belőle magánál 9-et. Ne hagyja nálam mind a 10-et, mert még ma mind elköltöm. Amúgy meg majd apródonként kikéregetném.
Fráter Bogozi a legnagyobb titokban iparkodott túladni a Zoltántól kapott aranyokon. De mégis rajta kapták, így híre futott, hogy Bogozi aranyakat vált. Megtudták az esetet társai, kik egy irodában dolgoztak vele, és besúgták Maszlacki úrnak.
Ennyi, amice, nem foltoztathatná be már egyszer ezt a lyukat itt az Attiláján?
Há, nem tudnám, hogy miből.
Hát abból a sok aranyból, amit ittamot elprédál.
Ugyan már, ki fütyülte be azt is?
Ja, van én nekem egy kis madaram, aki nekem mindent megmond. Hol vette maga azt a sok aranyat?
Loptam.
Kedves barátom uram, hogy mondhat ilyen szót, hogy loptam? Illik az ilyen szó egy diplomatizált férfi szájába? Hogy tudnék én ilyen közönséges gondolkodásmódot megengedni magamnak? Én a múltkor néhány aranyat felettem az asztalomon, amit később nem találtam ott. De a világ minden kincséért ki nem mondanám ezt a szót, hogy valaki ellopta.
Nehogy azt gondolja a tekintetes úr, hogy én loptam el az aranyát. Mert nekem, ha tudni akarja, nagyságos kárpáti úrfi adott a múltkor egy párat. Tessék megkérdezni tőle, olyan nagy kedve van utána járni.
Micsoda kárpáti úrfi?
Hisz azt a vén, invalidus gavallért, csak nem hívom úrfinak.
Tehát Zoltán, mi köze önnek Zoltánhoz? Miért adott az önnek aranyakat?
Hát mert kértem tőle. Nem volt mit ennem. Ő pedig ismert még a nagy árvízből. Hát adott néhány aranyat. Az neki annyi, mint másnak két garas.
Kedves barátom, azt én egyáltalán nem szeretem, hogy a körülöttem lévő agyuntusok vagy jurátusok összeköttetésben legyenek olyan pörfelekkel, akik ellen valami ügyet folytatok. Én nem zárhatok el minden titkot a jurátusaim, az agyuntusaim elől, és ezen a csatornán át sok olyan kiszivároghat, amit nem szabad másnak megtudni. Most éppen a kárpáti féle perben dolgozom, és megütközve hallom, hogy segédeim egyike éppen most indokolatlan ajándékokat fogad el az ellenféltől, holott én a legnagyobb peremet az ön kezei alá bízom, és én nagyon könnyen megadhatom ennek a bizalomnak az árát. No, ne haragudjék, kurta nyakam van, hamar a fejembe megy a vér. Én nem akartam önt megbántani, hiszen régen ismerem már kedves barátomat, és ismeri az egész világ. Hűsége, férfias szilárdsága, lelkiismeretes hallgatagsága példabeszéddé vált. Ezt öntől senki sem vitatja el.
Hiszen csak azt resteltem, hogy a tekintetes úr azok előtt, a bigficek előtt szidott le. Négy szem közt nem bánom, mondjon akármit.
Azt is helyre fogom tenni. Én most kénytelen vagyok elutazni néhány napra Pestről. Ez idő alatt önre bízom az egész irodát. Ügyeljen fel mindenre. Minden kulcsot a kezére bízok. A frátereket s minden előfordulandó illetéket és költséget fizessen majd ki. Ami pénz bejön, azt vegye át és nyugtalványozza. Egy pörömben meg kell jelenni. Oda majd ön megy helyettem. A többiről pedig, ami előadja magát, pontos naplót fog vezetni. És a jurátusok működéseiről teljes tudomást szerez. Na, elhiszi-e már, hogy nem akartam önt megbántani, hogy teljes bizalmam van?
Leginkább a principális úrnak oldalbordái közé kellene sohintani egy párat, hogy az tökéletesen meg legyen elégedve.
Na, jó, adjon hát kezet.
Maszlacki úr az irodában tudtára adta a személyzetnek, hogy távol létében Bogozinak kell engedelmeskedni. Amint kihúzta lábát az ajtón, a fráterek mind abba hagyták az írást. Bogozira hagyva, amit ők nem győznek. Bogozi, hogy tekintélyét fenntartsa, az úrfiakat egytől egyig mind a földhez verte, kit az ágy alá dugott, kit az asztal alá, kit meg kidobott az ajtón. Emberül fenntartotta a rendet egész délig. Délután nem kellett, mert a fráterek feleslegesnek tartották megjelenni. Bogozi háborítatlanul maradt az egész szálláson. Első dolga volt a kárpáti féle pert előkutatni. Vett két konc papírost, azt is Budán, hogy még csak ne is hasonlítson ahhoz, ami az ő irodájukban van. Az iratot egyenesen állította maga elé, ezáltal a betűk hátrafelé dülve nagyon különbözővé tették azt szokott írásától. Ha valaha napfényre találna jönni, könnyebb lesz az eltagadás.
elhangzott Jókai Mór, Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 11. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Tarnavári Schneider Zoltán, Tarnaváriné Mezei Kitti, Kovács Hannus Zoltán, Fráter Bogozi Elek Ferenc, Maszlacki Gábor Bolla Róbert, Katinka Rutkai Laura, Szenciné Takács Katalin, Szentirmai Rudolf Csőre Gábor, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Kortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.